Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris programot évtizedekre vetette vissza, közölte Donald Trump Hágában. Az amerikai elnök leszögezte, nem engedhetjük meg, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Az iráni parlament megszavazta az ENSZ nukleáris ügynökségével való együttműködés felfüggesztését. A törvényjavaslatot még az iráni őrök tanácsának jóvá kell hagynia, hogy törvény erőre emelkedhessen. A Patrióták Európáért képviselőcsoport csúcs találkozója elmaradt a Belgiumot megbénító országos sztrájk miatt. A 30 ezres brüsszeli tüntetés és a közlekedési káosz lehetetlenné tette a személyes találkozót. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozatképtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozatképes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutára aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Dümá a Három testőr című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órai hír követően finderül arra, hogyan tudjuk az alakformálás segítségével megőrizni egészségünket, és miként kezdünk hozzá az életmódváltáshoz. Műsorunk vendége lesz Virág Nóra személyi edző. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Fodor Péterrel, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálási igazgatójával, kisgépes pilótával beszélget, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Tóth Tamás atya, a székesfehérvári nagyboldog asszony plébánia plébánosa beszél az imamódokról, majd Várszegi Asztrik Bencés szerzetes püspök a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról szól. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a parlament tavaszi ülés szakáról beszélgetünk, majd egy keresztény gólyatáborra hívjuk fel a figyelmet. Ezt követően Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba atya emelkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a barátság fontosságáról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dümá a Három testőr című regényének 19. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Négy kalandorunk hajnali 2-kor távozott Párizsból a Szentdénes kapun. Szótlanul haladtak a sötétben, akarva akaratlan nyomasztóan hatott rájuk a sötétség, mindenütt kelepszét gyanítottak. A hajnali derengésben aztán megoldódott a nyelvük, s a napfény meghozta jó kedvüket is. Szívük lüktetett, szemük nevetett akár csata előtt. Életüknek talán csak hamar búcsút mondanak, s most is úgy érezték, nem is olyan rossz az élet. Különben félelmetes volt a hadmenet. A fekete testőrlovak harcias külseje, gyakorlatokban szerzett szabályos ügyetése messziről elárulta, hogy hadifegyelemhez szokott nemes állatok, és leleplezte inkognitójukat, bármi óvatosak voltak is gazdáik. Mögöttük haladtak állik fegyverben inasaik. Reggel 8-kor érkeztek Sántíjbe, addig úgy ment minden, mint a karikacsapás. Itt volt az ideje, hogy reggelizzenek. Egy fogadó állt az útfélen, cégére Szent Márton, amint éppen a koldisnak nyújtja fél köpönyegét. Itt leszálltak. Az inasoknak megparancsolták, ne nyergeljék le a lovakat, és álljanak készen, mert nyomban folytatják az utat. Beléptek a nagyszobába, és asztalhoz ültek. Az asztalnál már egy nemes reggelizett. Dán Márten felől érkezett a fogadóba. Beszédbe elegyedett embereinkkel az esőről, jó időről, azok is válaszolgattak. Egészségükre emelte poharát, és az utasok viszonozták udvariasságát. Ám amikor Mousqueton éppen jelentette, hogy a lovak útra készen állnak, és amikor a négy szimbora felállt az asztal mellől, az idegen felszólította Porthost, igyék a bíboros egészségére. Porthos azt felelte, hogy szíves örömest, ha az idegen viszont a király egészségére kosszint. A férfi felpattant. Neki nincs más királya, csupán a bíboros. Porthos a szemébe vágta egy részeg. Az idegen kivonta kardját. Ostobaság, Porthos, szólt Athos. De mindegy, most már állja a sarat. Ölje meg ezt, s amilyen gyorsan csak lehet, siessen utánunk. Már is lóra pattantak, mind a hárman is tovanyargaltak. Porthos pedig ekközben megígérte az idegennek, hogy szitává lyukasztja a vívás valamennyi ismert szabálya szerint. Az első, mondta Athos, miután vagy 500 lépésnyire jutottak. De miért éppen Porthosra támadt ez az ember? Kérdezte Aramis. Mert Porthos eresztette ki legjobban a hangját, az illető azt hitte, ő a parancsnok, felelte D'Artagnan. Mindig mondtam, hogy a bölcsesség kút feje ez a gászkonyi tacskó, dörmögte Athos. Azzal utasaink tovább ügettek. Bovéban két órát időztek, részint azért, hogy a lovak kifújják magukat, részint, hogy megvárják Porthost. A két óra eltelt, de Porthos nem mutatkozott. Hírt sem küldött, így hát megint útnak eredtek. Bovétől egy mérföldnyire két part között összeszűkül az út. Ehelyen 8-10 férfi került elébük. Felhasználva a kövezet fogyatékosságát, úgy tettek, mintha az utat javítanák, de valójában árkotástak a földbe és sáros kátyukkal szabdalták össze. Aramis nem akarta besározni csizmáját ebben a mesterséges latyakban, és keményen ráférmett az emberekre. Athos szerette volna leinteni, de már későn. A munkások gúnyos szavakkal támadtak az utasokra. Oly pimaszul, hogy még a szemtelen Athosnak is fejébe szállt a vér, s lovával az egyik útkaparóhoz ugratott. Erre azok valamennyien az útmenti árakig hátráltak, és felkapták odarejtett karabélyaikat. Szabályszerű sortűz zúdult hét utasunkra. Aramis vállát golyó furta át, Mousquetonnak is jutott egy ólomgolyob is, mégpedig pontosan a csípő alatti húsos fertályba, de mindössze Mousqueton esett le a lóról, nem is azért, mert súlyosan megsebesült, hanem mivel nem láthatta, hol ért a lövés. Nyilván úgy gondolta, a sebe jóval súlyosabb, mint amilyen valójában volt. Kelepsze, szólt D'Artagnan, egyetlen gyutasunkat se vesztegessük tovább. Aramis megsebesült ugyan, de megragadta lovasörényét, és az állat vitte őt is a többiek után. Mousqueton lova is utolérte őket, és üres nyereggel ügetett a sorban. Lesz már vezeték lovunk is, mondott Athos. Inkább kalapom volna, szólt D'Artagnan. Elvitte egy golyó. Bízisten még jó, hogy nem volt benne a levél. Ajaj, a szegény Porthos ideér, biztosan megölik, szólt Aramis. Ha a Porthos még talpon állna, azóta már ő is itt volna velünk, mondta Athos. Úgy vélem, a mi részegünk azonnyomban kihozanodott. Újabb két órát ügettek, bár a lovak rendkívül kifáradtak, és félő volt, hogy hamarosan kidőlnek. Utasaink egy átalútra tértek. Remélték, így nyugodtabba jutnak előre. Aramis azonban kréve körben kijelentette, hogy nem bírja tovább. Tudjuk, mennyi bátorságot leplezett eleganciája és csiszolt modora. Szüksége is volt erre a bátorságra, hogy idáig kihúzza. Pillanatonként sáppadozott. Támogatni kellett, hogy le ne essen a lováról. Egy kocsma előtt leemelték a nyerekből. Bazent is mellette hagyták. A derékinas amúgy is hátra mozdító volt, mihelyt puskaporos lett a levegő. A többiek azt remélték, hogy az éjszakát ámilyenben tölthetik, és tovább indultak. Az áldóját, szólalt meg Athos, midőn ismét kijutottak az útra. Most már csak a két úr, meg Planché és Grimaud. Az áldóját, többé nem kapom be a horgot, és fogadom, hogy senki ember fiáért kardot nem rántok, szót nem ejtett, míg Káléba nem érünk. Esküszöm, hogy ne esküdjünk, mondta D'Artagnan, ügessünk inkább, ha ugyan még bírják a lovak. Azzal belevágták sarkantyújukat a paripák horpaszába, és azok is erőt merítettek az erélyes bíztatásból. Évfélkor érkeztek meg Amiensbe, és az aranylilium fogadóba szálltak. Ránézvést a fogadós a becsület szobra lehetett volna, jobb kezében gyertyatartó, baljában pamutsipka, így fogadta utasainkat. Külön-külön óhajtotta elszállásolni őket egy igen-igen kellemes szobában. Sajnos a két szoba a fogadó egymástól két legtávolabb eső szögletében feküdt. D'Artagnan is Athos nem fogadta el, mire a fogadós azzal válaszolt, hogy sajnos a többi szoba nem méltó a kegyelmes urakhoz. A két utas kijelentette, hogy elhálnak ők együtt is a nagyszobában, vessenek csak egy-egy szalmazsákot a földre. A fogadós nem tágított, de utasaink sem, végül is az történt, amit akartak. Éppen elrendezték fekvőhelyüket, és eltorlaszolták belülről az ajtót, amikor valaki megkopogtatta az udvar felől a zsalut. Megkérdezték, ki az. Megismerték inasaik hangját, és ajtót nyitottak. Csak ugyan Blanchet és Grimaud lépett be. Grimaud egymaga is elég lesz a lovaknál, mondta Blanchet. Én a küszöbre heveredek, ha az urak is úgy akarják. Így aztán biztosan nem jött be senki. Mire fekszel? Kérdezte D'Artagnan. Már van ágyam, felelte Blanchet. Azzal egy nyaláb szalmára mutatott. Hát akkor gyere, mondta D'Artagnan. Igazad van. Nem szeretem a fogadós ábrázatát, túlságosan is mézes-mázos. Én se szívelem, tette hozzá Athos. Blanchet kilépett az ablakon, keresztbe feküdt az ajtó előtt, Grimaud pedig bezárkózott az istállóba, és visszakiáltott, hogy reggel 5-re a 4 lóval együtt útra készen áll. Az éjszaka elég nyugodalmas volt. Hajnali 2-kor megpróbálták ugyan kinyitni az ajtót, Blanchet azonban talpra ugrott, és így kiáltott. Ki az? Mire azt felelte, tévedés, és az éjjel látogató eltávozott. Hajnali 4-kor nagy zenebona tört ki az istállóban. Grimaud fel akarta kelteni az istálló fiúkat, és azok agyba főbe verték. Amikor kitárták az ablakot, ott hevelt szegény fiú eszméletlenül. Villanyéllel törték be a fejét. Blanchet az udvarba sietett, hogy felnyergelje a lovakat. A lovak lesántultak. Csupán Mousqueton paripája bírta volna az utat, mert előző nap üres nyereggel ügetett 5-6 órát. Azonban érthetetlen tévedés folytán az állatorvos felcser, akit állítólag azért hivattak el, hogy a fogadós lován vágjon eret, Mousqueton lovát véreztette ki. Utasaink kezdték elveszteni nyugalmukat. Lehet, hogy csupán véletlenségből halmozódnak így a balesetek, de az is lehet, hogy mindez titkos ármányműve. Athos és D'Artagnan kisietett a szobából. Blanchet pedig körülnézett, nem vehetne 3 lovat a közelben. Két felnyergelt virgonc pihent ló állt a kapuban, szinte kapóra. Megkérdezte, hol találja meg gazdáikat. Azt válaszolták, hogy a lovasok a fogadóban töltötték az éjszakát, és éppen most számolnak el a fogadóssal. Athos lement kifizetni a számlát, D'Artagnan és Blanchet meg a kapuban várakozott. A fogadós kicsiny szobája az épület végében volt. Athos megkérték, fáradjon oda. Athos, mit sem gyanítva, belépett és 2 aranyat húzott elő a zsebéből. A fogadós egymaga ült a szobában, asztalának egyik fiókja félig nyitva volt. Elvette Athostól a pénzt, tapogatta, forgatta, aztán hirtelen ráförmett, hogy az arany hamis, és kijelentette, hogy lefogadja a testőrt és cimboráját, mert mindketten pénzhamisítok. Nyavajás, felelte Athos is nekirontott. Kitépem a füled! Abban a pillanatban 4 állig fegyverzett férfi rohant be 2 felől, és Athosra vetették magukat. Lefognak! Kiabált Athos teli tüdőből. Oldjatok kereket, D'Artagnan! Rajta, rajta! Azzal 2-szer elsütötte pisztolyát. D'Artagnannak és Blanchetnak sem kellett még egyszer mondani, elkötötték a kapuban várakozó 2 lovat, nyerekbe pattantak, a paripák oldalába vágták sarkantyújukat, és lóhalában elvágtattak. Mi történt Athosszal, nem tudod? Kérdezte Blanchettől D'Artagnan, miközben tovaügettek. Hely, uram, mondta Blanchet, 2 haraptak a fűbe 2 lövéstől, s ha jól láttam az üvegablakon, kard végre kapta a többieket. Athos derék cimbora, györmögte D'Artagnan, most mégis el kell tőle szakadnom, bár meg lehet, hogy 2 lépésnyire ránk is ez a sors vár. Tovább, Blanchet, tovább, derék fickó vagy. Mondtam én, uram, felelte Blanchet, csak az idő mutatja meg, milyenek a pikárdok, az meg külön sarkal, hogy szülőföldemen vagyunk. Azzal veszettül nyargaltak tovább mind a 2, s meg sem álltak Szenomerig. Ott pihenőt adtak lovaiknak, de el sem eresztették a kantálszárat, nehogy meglepetés érje őket. Közben csak úgy álltukban tenyérből faltak egy harapást kinn az utcán, majd folytatták útjukat. 100 lépésnyire Calais kapuitól D'Artagnan lova kidőlt. Orrából vér folyt, szeme vérben úszott. Semmiképp nem lehetett talpra állítani. Egy lovuk maradt csupán, a Blanchetjé. De az megmakacsolta magát, hiába nógatták, nem mozdult. Szerencsére, mint említettük, 100 lépésnyire voltak a várostól, ott hagyták az úton a két hátaslovat, és a kikötőbe rohantak. Planché felhívta gazdája figyelmét egy nemesre. Inas a kíséretében haladt, és legfőjebb, ha 50 lépéssel járt előttük. Szerényen igyekeztek megközelíteni az úriembert, aki szemlátomást nagyon sietett. Csizmáját belepte a por, azt tudakolta, nem kellhetne át nyomban Angliába. Átkelni nem volna nehéz, felelte az egyik bárka tulajdonos, aki éppen útra készen állt. De éppen ma reggel parancs érkezett, hogy senki nem szállhat vízre, ha csak fel nem mutatja a bíboros úr különleges engedélyét. Nekem megvan az engedélyem, mondta nemes, és egy papírost húzott elő a zsebéből. Tessék! Láttam azt a sa kikötő parancsnokával, válaszolta a hajós, és velem keljen át. Hol a parancsnok? A nyári lakában. És hol van az? A várostól negyed mérföldnyire. Nézze csak, ott a kis halom aljában. Éppen ide látszik a pala teteje. Remek, mondta nemes. Azzal megindult a parancsnok nyári laka felé, nyomában Inasa. D'Artagnan és Planché 500 lépésnyi távolságban követte. Amint a városból kijutottak, D'Artagnan meggyorsította lépteit, és utol is érte a nemest, épp egy erdőcske szélén. Uram, szólította meg, úgy látom fölöttébb siet. Fölöttébb, uram. Végtelenül sajnálom, mondta D'Artagnan, de én is rendkívül sietes, ezért arra kérném, segítsen rajtam. Hogyan? Engedje, hogy elsőnek én keljek át. Lehetetlen, szólta nemes. 60 mérföldet rohantam 44 óra alatt. Holnap délre Londonba kell érnem. Én is megtettem ugyanennyit, de 40 óra alatt. És nekem holnap reggel 10-re kell Londonba érnem. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem először, és így nem kellhetek át másodiknak. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem másodiknak, és mégis elsőnek kelek át. Királyi kiküldetés, mondta nemes. Magán kiküldetés, felelte D'Artagnan. Ha jól látom, belém akar kötni erőnek erejével. Mi mást akarnék a hézangyalát? Mit óhajt? Kíváncsi rá? Nagyon. Hát jó, az átkelési parancsot, mert nekem nincs, de szükségem van rá. Tréfálni tetszik, ha nem tévedek. Én nem tréfálok soha. Engedjen utamra. Majd ha fagy. Drága fiacskám, úgy látom, szét kell vernem a koponyáját. Hé, Lüben, a pisztolyomat! Planché, szólt D'Artagnan, foglalkozz az Inassal, a gazdájával én foglalkozom. Planché vérszemet kapott előző sikerétől, Lübenre rontott, mivel edzett volt és erős, két vára terített, és a mellére térdepelt. Lásson hozzá, uram, szólt Planché, én már be is fejeztem. Ezek láttán a nemes kivonta kardját, és D'Artagnanra támadt, de ugyancsak emberére talált. D'Artagnan 3 másodperc alatt 3-szor döfte át, megjegyezve minden bökésnél. Ez Atosé, ez Portosé, ez Aramisé. A 3. döfésnél a nemes elvágodott, mint a zsák. D'Artagnan azt hitte meghalt, vagy legalábbis elájult, és hozzálépett, hogy elvegye a parancsot, ám amikor feléje nyúlt, hogy megmotozza, a sebesült még nem ejtette ki kezéből a kardját, és D'Artagnan mellkasába dőlte mondván, ez meg a tiéd. Ez pedig a tiéd, az nevet, aki utoljára nevet, kiáltott dühöngve D'Artagnan, azzal ellenfele hasába dőlte a kardját, és a földre szegezte. Most már lehúnyta a szemét a nemes, és elájult. D'Artagnan átkutatta zsebeit, megtalálta, és magához vette az átkelési parancsot. A parancs Vardé gróf nevére szólt. Azzal búcsú pillantást vetett a csinos fiatalemberre, talán még 25. évét sem töltötte be, s most eszméletlenül talán holtan hagyja itt a földön. Felsóhajtott, milyen furcsa a sors, hogy egymás pusztítására uszítja az embereket, olyanok érdekében, akikhez semmi közük, és akik úgy lehet, azt sem tudják róluk, hogy léteznek. De hamarosan felriadt töprengéséből, mert Lüben üvöltözött, és torka szakadtából segítségért kiáltott. Planché a nyaka köré fonta kezét, és megszorította, ahogy csak erejéből kitelt. Uram, szólt D'Artagnannak, amíg így fogom, meg sem mukkanhat, arról kezeskedem, de mihelyt eleztem, biztosan tovább kiabál, úgy látom normandiai, a normand pedig kolokfajzat. Igaza is volt, bármennyire szorították a torkát, Lüben még így is üvöltözni próbált. Várj, mondta D'Artagnan, fogta a zsebkendőt, és bekötözte a száját. Most pedig, szólt Planché, kötözzük egy fához. Meg is tették emberül, majd Várdi grófot is Inasa mellé húzták. Már alkonyodott, a sebesült gróf és elnémított szolgája mindketten az erdőben feküdtek, néhány lépésnyire az erdő peremétől. Tehát D'Artagnan és Planchet biztosra vehette, hogy legfeljebb másnap reggel találnak rájuk. Most pedig a parancsnokhoz, mondta D'Artagnan. A jól látom, uraságod megsebesült, szólt Planchet. Nem baj, van ennél sürgősebb dolgunk is. Majd gondolunk még a sebemmel, különben sem túlsúlyos, azt hiszem. Azzal mindketten szedték a lábukat, és a derék kikötői tisztviselő nyári laka felé siettek. Jelentették tök, hogy Várdi gróf keresi. D'Artagnan bevezették. Van parancs? Aláírta a bíboros? Kérdezte a parancsnok. Van, uram? Felelte D'Artagnan. Tessék? Ez igen, teljesen rendben van. És milyen meleg kísérő sorok, mondta a parancsnok. Természetesen, válaszolt D'Artagnan, egyik legmegbízhatóbb embere vagyok. Úgy sejtem, ő eminenciája azt akarja, hogy valaki ne juthasson át Angliába. Mégpedig egy bizonyos D'Artagnan nevű bejárni nemes, három cimborájával úttak indult Párizsból, hogy Londonba jusson. Ismeri személyesen? Kérdezte a parancsnok. Kicsodát? Ezt a D'Artagnant? Mint a tenyeremet? Adjon róla személy leírást. Mi sem könnyebb. Azzal D'Artagnan hajszál pontosan leírta Várdi grófot. Van kísérője is? Kérdezte a parancsnok. Az Inasa, Lübben a neve. Nagy szemmel tartjuk őket, s ha sikerül lefülelnünk, szigorú őrizetben Párizsba kísérjük mind a kettőt. Ő eminenciája nyugodt lehet. Nagy érdemeket szerez a bíborosnál, ha ezt megteszi, parancsnok uram, mondta D'Artagnan. Találkozik a gróf a bíborossal, ha visszatért? Kétségkívül, említse meg neki, kérem, hogy engedelmes szolgája vagyok. Nem fogom elmulasztani. Az ígéret felderítette a parancsnokot, aláírta a menetlevelet, és átadta D'Artagnannak. D'Artagnan nem fecsérelte üres bókokkal az időt, megköszönte az aláírást, elbúcsúzott a parancsnoktól, és eltávozott. Amint ismét a szabadban voltak, mindketten nyakukba szedték a lábukat, nagy ívben elkerülték az erdőt. A másik kapun léptek a városba. A bárka most is útra készen állt, a hajós gazda a kikötőben várakozott. Mi újság? Kérdezte, miért megpillantotta D'Artagnant. Itt a parancs, és rajta láttamozás. És a másik úr? Ma nem utazik, felelte D'Artagnan. De ne féljen, helyette is fizetek. Akkor gyerünk, mondta a hajós. Gyerünk, ismételte D'Artagnan. Azzal Planchetval együtt a csónakba ugrott. 5 perc múlva már fenn is voltak a bárka fedélzetén. Éppen ideje volt. Alig jártak fél mérföldnyire a tengeren, D'Artagnan villanást látott a partról, és nem sokára meghallották a robbanást. Ágyúlövés jelezte, hogy lezárták a kikötőt. Legfőbb ideje volt, hogy sebével is törődjék, szerencsére, mint gondolta, és nem volt nagyon súlyos. A kart hegye bordába ütközött, és végig siklott a csonton. Ráadásul az ing menten a sebbe ragadt, és D'Artagnan alig néhány seppvért veszített. Egészen összetörte a fáradtság. Matracot tettek neki a fedélzetre, ráheveredett és elaludt. Másnap hajnalban még 3-4 mérföld választott el őket Anglia partjaitól. Egész éjjel gyengén fújt a szél, lassan haladtak. A bárka 10 órakor vetett horgonyt a Doveri kikötőben. 10:30-kor D'Artagnan partra szállt Anglia földjén, és így kiáltott. Végre valahára! D'Artagnan és Planchet egy-egy hátaslovat fogadott, egy vezető nyargalt előttük. 4 óra alatt elérték a főváros kapuit. D'Artagnan nem ismerte Londont, egy szót sem tudott angolul, de leírta Buckingham nevét egy papírosra, és így útba igazították a herceg palotája felé. A herceg Windsorban volt vadászaton a királlyal. D'Artagnan kihívatta a herceg belső inasát, az minden útjára elkísérte gazdáját, és tökéletesen beszélt franciául. D'Artagnan elmondta, hogy fontos ügyben épp most érkezett Párizsból, élet-halál kérdése forog kockán, és tüstén beszélnie kell a gazdájával. D'Artagnan olyan magabiztosan viselkedett, hogy Patrice, így hívták a miniszter házi miniszterét, hitelt adott szavainak. Felnyergeltetett 2 lovat, és vállalta, hogy elkíséri a fiatal gárdistát. Planchet mozdulni sem bírt, úgy szedték le a lóról, ereje a végére járt. D'Artagnan most is keményen állta a sarat. Megérkeztek a kastélyba, és azonnal tudakozódtak. A király és Buckingham a lápon madarászik, onnan 2-3 mérföldnyire. 20 perc múlva ott voltak a színhelyen. Patrice hamarosan felismerte gazdája hangját, Solymás szólította. Kit szabad a herceg őlordságának jelentenem? Kérdezte Patrice. Azt a fiatal embert, aki egyszer este belekötött az új hídon a szivattyúháznál. Furcsa ajánlás. Ér annyit, mint a szokványosok, majd meglátja. Patrice ügetésre fogta a lovát a herceghezért, és az előbb idézett szavakkal jelentette, hogy küldönc érkezett. Buckingham tüstént felismerte D'Artagnant, és mivel nyomban eszébe ötlött, hogy nyilván történhetett valami Franciaországban, és erről hoztak jelentést, csupán annyit kérdezett, hol találja a hírhozót. Mihelyt messziről felismerte a gárda egyenruhát, megsarkantyúzta paripáját, és egyenes D'Artagnanhoz vágtatott. Patrice tapintatosan a háttérbe vonult. Csak nem érte baj a királynét, kiáltott fel Buckingham, és egész gondját és szerelmét ebbe az egy kérdésbe sűrítette. Nem hiszem, bár úgy vélem, igen nagy veszélyben forog, és ebből csak nagyságot mentheti ki. Én? Kiáltott fel Buckingham. Én segíthetek rajta? Micsoda boldogság, beszéljen, beszéljen! Beszéljen a levél, szólt D'Artagnan. A levél? Ki küldi? A felséges asszony, ha nem tévedek. A felséges asszony, mondta Buckingham, és úgy elsáppadt, hogy D'Artagnan azt hitte ájulás környékezi. A herceg feltörte a pecsétet. Mi ez a szakadás? Szólt, és megmutatta D'Artagnannak a papírt, mert egy helyet valami kiakasztotta. Ennyi, mondta D'Artagnan, nem is láttam, biztosan Vardé gróf kardja ejtette, amikor mellem beszúrt. Megsebesült? Kérdezte Buckingham, miközben szétmorzsolta a pecsétet. Semmiség, szólt D'Artagnan, alig egy karcolás. Nagy Isten, mit olvasok itt? Kiáltott fel a herceg. Patrice, maradj itt! Nem, keresd fel a királyt, bárhol is van, s mondd ő felségének, alázatosan kérem bocsánatát, de mindennél fontosabb ügy szólít Londonba. Jöjjön, uram, jöjjön! S mindketten elügettek a főváros felé.
Dumas a Három testőr című regényének 19. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! Istenünk,
eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Ó Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Mint oldott kivit, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújtott ránk. Ó, mennyi nemzet fia néz, ma gyűlölködve ránk. Száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt.
sound of heaven loud and clear. Sing a song of salvation, let the people hear. Let the sound fill the nations, let the people hear. A song of invitation. Let the people hear. Let the people hear. We carry hope that must be told. We bear the name that makes us bold. If we don't speak, we'll be right back.
kinyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szíven
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!